Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átadták a legfontosabb hazai informatikai tanulmányi versenyek díjait Budapesten. Három rangos hazai informatikai diákverseny közös díjátadóját tartották az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai karán. A Nemesti Hamér, mérnök kibernetikus és Kovács Mihály piarista szerzetes az első magyar középiskolai informatika tanár nevéhez fűződő versenyen a diákok az algoritmikus gondolkodási, programozási, illetve számítógép használói készségeikben mérték össze tudásukat. Május 31-éig lehet jelentkezni a Kazetta katolikus zenei táborba, melyet augusztus 3-a és 10-e között tartanak Szigetszentmártonban. A tábor célja, hogy a magyar katolikus könnyűzene művelőinek lehetőséget és motivációt adjon a szakmai fejlődésre. A program szentmisével és a liturgiáról, a liturgikus zene fontos követelményeiről szóló előadással kezdődik. Ezt követően a hét során a résztvevők profitanároktól tanulhatnak basszusgitár, gitár, ütőhangszerek, zongora, ének, szolfés, zenekari gyakorlat, közös zenélés és kórus órákon. A tábor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának hivatalos programja. 5. alkalommal rendezik meg a Nagyipoly takarítást augusztusban, 7-e és 10-e között, a környezetvédelmi akcióra pedig július 15-ig lehet jelentkezni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szobon. Nacsa Lőrinc, aki az esemény fővédnöke is, elmondta, hogy a mára már hagyománnyá vált Ipoly takarítás keretében létrejövő közösségi összefogás erősebb a szemetelőknél, és mindig erősebb azoknál is, akik rombolni akarják a közösséget. Az államtitkár elmondta, öröm számukra, hogy több mint 60 önkormányzat jelentkezett tetrekészen arra, hogy ezt a takarítást, ezt a nagy akciót a teremtett világ védelme érdekében lebonyolítsa. Életre szóló élményt adnak és nagy segítséget jelentenek a 6., 7., 8. osztályosoknak az útkeresésben is a Tanítsunk Magyarországért program részeként megvalósuló vállalatlátogatások, mondta a programért felelős kormánybiztos. György László a program vállalati mentor találkozóján arról is beszélt, ahogy a világon mindenhol, így Magyarországon is vannak a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol eső települések. Az ott felnövő gyermekek pedig jellemzően az általános iskola befejeztéig nem hagyják el a településük határát. Ennek az a következménye, hogy ők az országos statisztikák alapján 54%-ban korai iskola elhagyóvá válnak, vagyis nem szereznek szakmát középfokon. Hozzátette, a 2018-ban indult Tanítsunk Magyarországért programban 22 egyetemről 784 egyetemista mentorál több mint 3500 gyermeket. A cél, hogy 2 éven belül legyen legalább 2000 mentor, akik 10 000 általános iskolással foglalkoznak, mert akkor mindenkit elérnek, akinek a program segítséget jelenthet. A Honvédelmi Sportszövetség célja, hogy a hazaszeretetet írjuk bele a fiatalok szívébe. Emelte ki Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Szemere Miklós háromtusa lövés csapatverseny eredményhirdetésén Balassagyarmaton. Simicskó István, aki a KDNP frakció vezetője is, a rendezvényen arról beszélt, 2017-ben azzal a céllal hozták létre a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy minden magyar fiatal szívébe beleírják azt az örökérvényű törvényt, hogy a hazámat szeretem, és ha a hazánkat szeretjük, akkor meg is védelmezzük. Erről szól a kadétképzés is. Simicskó István hozzátette, ma már 5 helyszínen működnek honvédelmi sportközpontok az országban. A cél, hogy minden vármegyében legyen egy ilyen központ. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, az északkeleti tájakon megvastagszik a felhőzet. Az északkeleti határ közelében egy-egy futózápor is lehet, a nyugati a szél élénk lesz. A csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Viszkeleti Dániel, család pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban az elhunyt előző katolikus egyházfő Ferenc pápa írásairól, enciklikáiról és gondolatairól Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányainak Egerben szolgáló szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk! Ferenc pápa írásairól és gondolatairól beszélgetünk a mai adásban. Elsőként arról kérdeznélek, hogy hogyan tudtad te az ő gondolatait, az írásait szerzetesként a fiatalok közé vinni? Milyen gondolatok hatottak rád a legjobban tőle?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elsősorban talán Ferenc pápának a személyén keresztül az a tanítás, ami elkísért a hétköznapokban, nagyon sokszor talán úgy is, hogy nem direktbe egy-egy gondolat vagy egy idézet, ami kísért, hanem amit így sugárzott a személyén keresztül, és az az Istennek az irgalmas arca. Az a szeretet, ami tud közelhajolni, ami kapcsolatba lép, ami nem ítél meg, ami nyitott szívvel fogadja a másik embert. És ez megjelenik Ferenc pápának is az egyszerűségében, ahogyan öltözködött, ahogyan jelen volt a nép között, a hívek között, ahogyan le tudott jönni ott a Vatikánnál a tömegbe, és közben pedig olyan egyszerű szavakat is közvetített számunkra, mint ez a hármas, amit szoktam fiataloknak is mondani, a kérem, köszönöm és a bocsánat, amit ki is emel az Amoris Laetitia írásában, dokumentumában, és ugyanakkor nagyon be is fogadható a legkisebb generáció, a legfiatalabb generáció számára is. Úgyhogy azt hiszem, hogy sokkal inkább egy szemlélet, egy lelkület az, ami elkísért így szerzetesként is, meg a hétköznapokban nevelőként is.
Volt-e lehetőséged vele személyesen találkozni? Volt-e ilyen lehetőség, amikor akár a fiatalokkal, akár a nővértársakkal, akár a hazai látogatásán, akár ugye mivel olasz központú rend vagytok, akár ott Olaszországban?
Olyan jellegű személyessége, hogy kezet foghattam volna vele, sajnos az így nem adatott meg, viszont többször volt lehetőségem vele úgy találkozni, hogy egy ifjúsági találkozón, vagy hogy pár méterre tőlem, akár amikor Csíksomlyón járt zarándoklaton, akkor is találkozhattam vele, illetve a krakói ifjúsági találkozón, még a belépésem előtt pár évvel. Az is nagyon megérintő volt így találkozni vele még fiatalként. Aztán később, hogy nekünk szalézi nővéreknek a szerzetesi útunk egy körülbelül 3 éve az Olaszországban zajlik, főleg a noviciátus alatt Rómában, ott többször volt lehetőségünk kimenni a Szentpéter térre, illetve az ottani szentmisébe becsatlakozni, és így akkor tudtam vele úgymond személyesebben is találkozni. Számomra az különleges ajándék, hogy az első szerzetesi fogadalmunkhoz küldött ki személyes pápai áldást, amit így írásos dokumentumban hagyott számunkra, és amúgy is az ő személye nekünk szalíziaknak különösen fontos, hiszen Don Bosco is mindig arra hív és invitál bennünket, hogy szeressük a pápát, hogy imádkozzunk érte, ez része a mi napi imádságainknak, úgyhogy így Ferenc pápának a személye is rendszeresen elkísért bennünket, és az imádságainkban el is fog.
Nagyon sokszor felemelte a szavát, akár az elnyomottak a fiatalok mellett, a menekültek mellett, hogy figyeljünk rájuk, hogy a peremvidékre is fordítsuk a tekintetünket. Ezek a témák sokszor megjelentek az írásaiban is. Hogyha most ezekre fókuszálunk és ezekre térünk át, akkor milyen gondolatokat adnál át a hallgatóknak az írásai kapcsán, azon beszédei kapcsán is, amiket lejegyzett, vagy akár már említetted az egyik enciklikáját is. Beszéljünk erről egy kicsit részletesebben.
Elindulnék így talán így az általánosabb fogalmaktól, ami így átsugárzik Ferenc pápának a munkásságán, és ez az első egyik, ami engem nagyon megragad, ez a nyitott szívű anyaszentegyház. Az, hogy mindig mindenki számára elérhetővé lenni, mint egyház, mindenkit befogadni, ez nyilván a munkásságában mind a szegényeket, a bevándorlókat, a peremvidékre szorultakat ugyanúgy érintette. Előkerül ugye a Minnyájan testvérek Fratelli Tutti enciklikájában is, előkerül abban is, hogy a Laudato Si nevű enciklikájában is, ami nyilván a természetünknek, a környezetnek a védelmezése, hogy ebben együtt jelen lenni, együtt építeni és építkezni, nem csak kapcsolatokat, hanem a környezetünket is. Sokszor előkerül gondolatai közepette ez, hogy az embernek milyen viszonya van a másik ember felé, ugye testvérként fordulni, befogadni, irgalmas szeretettel odafordulni, milyen a kapcsolat az Istennel, és milyen a kapcsolatunk a környezetünkkel. Így ez a szinodális gondolat, a szinodalitás, az együtt járni, együtt előre haladni, zarándoknak lenni, ez elkísérte Ferenc pápának a tanítását is, illetve azt az üzenetet, amit hagyni akart számunkra. A fiatalok számára azt hiszem külön kiemelendő apostoli levél, a Christus vivit, Krisztus él, amely üzenet szintén egy olyan szempont, ami minnyájunkat elkísér. Ferenc pápa élő Isten kapcsolatot hirdetett, és akart hátrahagyni minnyájunk számára, amit meg is mutatott a személyes életével. Tehát megközelíthető pápa, azt hiszem Ferenc pápa, ő olyan, akihez közel lehetett menni akár az utcán, és kicsit így a talán az általánosan társadalomtól általánosan elvált protokollokon is túllépett, hogy akár az, hogy beül a saját kis egyszerű autójába, vagy például az csupán, hogy lemond a nyári rezidenciáról, és nem él ezzel a lehetőséggel, vagy hogy egy egészen egyszerű szobában húzza meg magát, és ott lakik. Tehát elérhető így a társadalom minden rétege számára. És az irgalmasság, ami aztán utána beletorkollik a 2025-ös évnek a jubileumába. Tehát Istennek ez a szeretete, ez a megváltó, közelhajoló szeretete az, ami olyan örök remény, amiben tudunk kapaszkodni, és amelyben együtt tudunk zarándokként előre haladni.
És amit itt Magyarországon a fiatalok szívébe is próbált belevésni, és azt hiszem háromszor vagy négyszer is kimondta, hogy Isten mindig megbocsájt, hogy erre felhívja az emberek figyelmét, hogy egy olyan egyházat szeretett volna az emberekhez közelebb vinni, ami egy ilyen irgalmas és szerető egyház, ahogy mondod is, és ezt ti szerzetesek is minden nap próbáljátok az életetekkel is bemutatni, illetve a gondolataitokkal is, hogy próbálják az emberek azt megérteni, hogy nem egy büntető Isten van fölöttünk, hanem egy szerető Isten van mellettünk. Milyen gondolatai voltak még, amik téged megragadtak, és amelyeket viszel a szívedben tovább?
Visszatérnék még egy kicsit az irgalmasság témájára, mert számomra nagyon megérintő az is, hogy Ferenc pápának a jelmondata, ez a megkönnyörült és kiválasztott, a miserando ad quelligendo, amely, ahogy egy kicsikét így jobban elmélyítettem az ismereteimet róla, ez számára ugye a Lévi meghívásáról szóló evangéliumból, egy prédikációból vett gondolat, ami aztán utána őt elkísérte, és döbbenetes látni az, hogy ez az irgalmas Krisztus arc hogyan kísérte őt a pápasága alatt. Tehát ez az a Krisztus arc, ami azt mondja, hogy nem maradhatunk ott a kényelmünkben, mint keresztények, és mennyiszer fölhívta erre a figyelmet, hanem ki kell mennünk az egyházunknak a biztonságos falain kívülre is, hogy elvigyük az evangéliumot. De nem véletlen, hogy akár az Evangelii Gaudiumban, ahogyan hirdeti, hogy örömhírt vigyünk, hogy az Isten kapcsolatot vigyük és hirdessük, viszont ehhez kell az, hogy az evangelizáló ember így fogalmaz, hogy bárányszogú legyen, tehát hogy ott legyen az egyház közelében, ott legyen a pásztor közelében, és így ebből az Isten kapcsolat közelségből tudjunk odafordulni másokhoz. Hiszen bár kockázatos, hogy ugye engedjük, hogy bemocskoljuk a kezünket úgy, hogy olyan helyekre megyünk, amiket nem ismerünk, de hogy erre hív, nagyon megérintő számomra az, hogy ő inkább akar egy olyan egyházat, ami kicsit meg is sebződik akár, de hogy oda tud menni, hogy vigye a hírt, mint az, hogy önmagába bezárkózó és megbetegedő egyházkép legyen, tehát nyitni az emberek felé, és itt ugyanakkor nagyon erős neki a mély szűzanya szeretete, hogy minden egyes utazás előtt, minden fontos lépés előtt a szűzanyának ajánlotta a küldetését, a missziós útjait, és oda is tért vissza hálát adni. Tehát ez a nyitott szívű anyaszent egyház ebben otthon a szűzanyának a tárt karja felénk is, minnyájunk felé, és ebből már igazából szinte automatikusan érkezik a békéről, tehát folyamatos tanúságtétele is, mondjuk így harca és küzdelme, hogy béke legyen, megdöbbentő és nagyon megérintő olvasni a végrendeletében azt, hogy a szenvedéseit az elmúlt években azt a világ békéért ajánlotta föl, hogy tudott együtt érezni, és akart együtt érezni, és jelen lenni a háborútól meggyötört országokban, akár Ukrajnáért, akár Oroszországért, és még lehetne sorolni a további nehéz politikai helyzeteket. Én hiszem azt, hogy a mennyországból még mindig folyamatosan imádkozik azért, hogy béke legyen, és azért is, hogy az egyházunk tudjon Krisztus irgalmas szeretetében előre haladni.
És milyen szép, hogy ez egy párhuzam is a szaléziakkal kapcsolatban, hiszen Don Bosco is arra hívta fel a figyelmet a fiatalok közt is, és a mai napig ez az üzenete, hogy merjünk a szűzanyához odafordulni, és az ő palástja alatt van az egész rend, mindannyian. Ferenc pápa is hasonlóképpen gondolkodott, mint Don Bosco, hogy oda kell lépni, és néha, ahogy említed is, lehet, hogy bepiszkolódik a kezünk, mert Don Bosco is bement a börtönbe, a betegek közé, azok közé, akik felől mások elfordítanák a tekintetüket. Nagyon szép párhuzam ez, így a szalézi renddel kapcsolatban is. Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben az elhunyt korábbi katolikus egyházfő Ferenc pápa írásait, gondolatait és enciklikáit idézzük fel Medgyessy Zsófia szalézi szerzetes nővérrel. Csíksomlyót már említetted a beszélgetésünk elején, de kiemelendő, hogy ő a magyarsághoz gyakorlatilag nem is kétszer, hanem háromszor ellátogatott, hiszen már Csíksomlyóra látogatott még a két hazai látogatása találkozások előtt.
Igen, meghatározó volt ez a 2019-es csíksomlyói látogatás, és azt követően ugye az 52. eukarisztikus kongresszus is 2021-ben, ami egy hatalmas ünnep volt, és sokan, nagyon sokat készültek mindenre. Számomra különleges volt, mert én akkor noviciátusban voltam még, és a pápa Rómából ment el Magyarországra, és egy egészen új nézőpontból tudtam így a Magyarországi Eukarisztikus Kongresszusra akkor rátekinteni, onnan Rómából videóközvetítésen keresztül, hogy most Magyarországon éppen mi zajlik. De mikor hazajöttem Magyarországra már fiatal nővérként, akkor láttam még ennek a nyomait, hogy itt mennyi készület volt, akár az imádságok szintjén is. Aztán ugye 2023-ban, amikor áprilisban érkezett Magyarországra látogatni, ez számomra nagyon-nagyon intenzíven bennem él, hiszen szerzetesként részt is vettünk így a szerzeteseknek szóló beszédén, el tudtunk látogatni személyesen akkor ott a Szent István Bazilikához, és nagyon megragad mindmáig, ha arra gondolok, hogy kiemeli, hogy Szikla Szirárd hite van Magyarországnak, mint a gránit. És azt hiszem, hogy ő erre a hitünkre akar, és akart is építeni. Nyilván ő is látja mindannyiunknak az emberi törékenységét is, de mégsem véletlen, hogy az előttünk lévő generációk, akik végig küzdötték a kommunizmusnak a harcait, azok, akik megőrizték a hitüket, milyen gyökereket és alapokat tudtak letenni. Látom, hogy egyházunk úton van, magyar egyházunk bontakozik, hogy vannak olyan sebek, amiket föl kell dolgozni, ami a kommunizmusnak a nehézségeit hordozza még magán, de kivirágzás felé halad. És az, hogy át lett mentve a hitünk abban az időszak alatt, hála azoknak a papjainknak, azoknak a családoknak, akik minden megmérettetés, bántalmazás ellenére is kitartottak hűségesen, az egy olyan termőföld, azt hiszem, amiből tudunk mi is virágozni, és az már a mi feladatunk, és kedves fiatalok, kedves hallgatók, akik hallgattok minket, hogy ez a közös feladatunk, hogy hogyan építjük tovább az egyházunkat. És Ferenc pápa azt hiszem ebben végtelenül hiteles. Ő nem azt kérte tőlünk, hogy úgymond idézőjelesen fölülről szól, hogy mit tegyünk, hanem közénk jön, hogy együtt haladjunk. Ugye megint a szinodalitás, az együtt haladás. És azt hiszem, hogy így is tudjuk a hitünket tovább építeni, szembenézni a nehézségekkel, kihívásokkal, hogy közösen együtt lépve, így a reménybe kapaszkodva, aki Krisztus különösen most ebben az ajándékében, ami a jubileum és szintén az Isten irgalmas, megbocsátó szeretetét közvetíti mindannyiunk számára, ebben kéz a kézben összefogva haladni előre, mert akkor tudunk, hiszem, egyházként is épülni, hogyha szembe tudunk nézni azokkal az igazságokkal és kihívásokkal, amik vannak, amint gyógyítani kell, amit építeni kell, ugyanakkor nem kritizáljuk kívülről, hanem belül összefogunk, hogy együtt tudjunk építeni a törékenységeinket is beleszámítva.
Volt egy nehéz időszak, ami a pápasága alatt jelen volt az egész világ életében, mégpedig a Covid világjárvány, és az akkori gondolatai helytállása is nagy példa számunkra. Ez hogyan él a te emlékeidben?
Egy bárkában evezünk, ez az a mondat, ami akkor is elkísért. Én ezt az időszakot még noviciátus előtt éltem meg Olaszországban, és nagyon meghatározó volt az, hogy egy szobába bezárva, mindannyian ez alatt a borzasztó járvány alatt tudtunk online csatlakozni ahhoz, hogy Ferenc pápának a szentmisét hallgassuk a Santa Marta templomból, vagy kápolnából, illetve ott 2020. március 27-én, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor az üres Szent Péter téren volt jelen, és bátorította, igazából mindenkit bátorított, hogy higgyünk, olyanok vagyunk, mint a tanítványok a bárkán, amit tombol a vihar, viszont van remény, mert ott van velünk Krisztus. És látni azt a tragédiát, amit a járvány okozott, akár az elhalálozások száma, a kihívás, amit ez az egész nyújtott, mindezt én úgy éreztem, hogy Ferenc pápa velünk együtt cipeli, ugyanúgy része volt a kihívásoknak és a szenvedéseknek, mint mi, és ebben próbált folyamatosan reményt nyújtani számunkra. Azt hiszem, ezeknek az eseményeknek köszönhető az, hogy közelinek érezhetem Ferenc pápát. A gondolatai akkor tényleg lélekemelőek és mentőek voltak, mert volt valamibe tudtunk hitben is kapaszkodni. És számomra külön szép élmény volt még ott az azt követő években, amikor először lehetett már menni a Szent Péter térre, amikor ott lehetett megünnepelni a virágvasárnapot, ott Rómában, ugye noviciátus alatt, vagy azt követően a szervezett keresztút, amit a családok vezettek és tartottak, olyan helyzeteket megosztva, amelyek valódi keresztek és valódi fájdalmak. És Ferenc pápával ezt megélni úgy közösen, azt hiszem, hogy egy ilyen felejthetetlen élményként él bennem. Igen, azt hiszem, méltón mondhatjuk azt, hogy itt is folyamatosan Istennek az irgalmát közvetítette, az Istent, aki közel van, aki közelhajol, aki nem ítél meg, aki irgalmas szamaritánusként ölel magához. És hát azért nem véletlen, hogy ott a Covid idején Isten irgalmába ajánlotta az egész emberiséget és Rómát. Az a bőséges áldás és kegyelem, amit kaptunk tőle az Urbi et Orbi áldásokon keresztül, ami olyan búcsúnyerési lehetőség, ami a már meggyónt bűnöknek is az összes következményét eltörli, hogyha ne adj Isten valaki éppen most távozna már a földi világból, akkor is mehessen egyenesen a mennyországba. Én azt hiszem, hogy ennél őszintében közvetíteni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus irgalmas szeretettel hajol oda minden emberhez, és ezt nagyon sokszor kiemelte, hogy mindenki, mindenki, tutti, tutti, tutti. Mindenki felé nyitott az Isten szeretete, csak rajtunk múlik, hogy akarjuk-e befogadni, és ezáltal akarunk-e üdvözülni.
Nagyon szép, ahogyan te is említed az Urbi et Orbi áldást, és az, hogy még az idei húsvét vasárnap is jelen tudott lenni az ő népe, az ő nyája között, és amiket ő mondott a gondolataiban, hogy legyen a pásztornak ilyen nyájszaga, és ott legyen köztük, ezt ő az utolsó pillanatig meg tudta tenni, és még ott tudott lenni most húsvét vasárnap is az emberek között, és az elhunyta után is itt van velünk a gondolataival, az írásaival, az enciklikáival, és ahogyan itt idézted akár te is azokat a főbb gondolatait, hogy ő hogyan vélekedett az egyházról, hogy mit szeretett volna átadni nekünk. Azt gondolom, hogy ezt tovább viszitek ti szerzetesek is a szívetekben, és mi hívők is. Van-e esetleg olyan gondolata, amivel zárásként elköszönnél a hallgatóktól, amit az ő szívükbe is úgy belevésnél?
Két gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az a gondolata, amit így a szerzetes nővéreknek ajánlott, amikor azt mondta, hogy a szívetekben, lelketekben legyetek anyák, ne legyetek vénasszonyok. Tehát, hogy a szívünkben mind olyan emberek és szerzetes nővérek legyünk, akik tudnak befogadni, akik úgy tudnak odafordulni másokhoz, hogy az a másik ember otthon találjon a szívünkben. Ez a gondolata, ez számomra különlegesen is fontos, így nevelőként, szalézi nővérként, nevelőként, és el is kíséri a lelkiségünket, hiszen én is hiszem, hogy alapvetően az Isten anyai és apai hivatással hívja a nőt, a férfit, viszont a családban ez vér szerint, a szerzetes és papi hivatásban pedig lélek szerint hogy életet adjunk tovább, akár vér szerint, a szerzetes meg a lélek szerint, Krisztus életét továbbadni anyai szívvel. És ez Ferenc pápa nagyon bátran és nyíltan mondta is nekünk. A másik pedig ez a mondat, ami így szól, hogy Isten szeretete nem egy általános érzés, van neve és arca Jézus Krisztus. És azt hiszem, hogy ez egy olyan radikális mondat, ami a mi keresztény hitünket leginkább meghatározza. Annyi gondolattal, szemponttal lehet találkozni a mai világban, a hitvilágok, hitrendszerek közepette, akár az, hogy a szeretet csupán egy érzés, vagy bármilyen jellegű erő, de közben keresztény hitünkben megélhetjük, hogy a szeretet az nem csak egy érzés, hanem egy személy. Egy személy, aki szeret, szeretni akar, és a szeretetet akarja befogadni tőlünk is, és ez Jézus Krisztus. Ugye a szeretet egy személy, ugye János apostol is mondja a levelében, hogy szeretet az Isten. És ez azt hiszem Ferenc pápának az egész életét áthatotta, az Isten kapcsolat. A fiatalokhoz is így szól a Krisztus Vividben, hogy az Isten szeret téged. Újra mondom neked, az Isten szeret téged, bárhogy vagy, bármit érzel, bármit hordozol magadban, az Isten szeret. Azt hiszem, hogy a hitünk akkor tud megújulni katolikus keresztény egyházunkba, és hogyha megértjük ennek az Isten kapcsolatnak a mélységét. Itt nem csak jelképekről, szimbólumokról, vagy vallásgyakorlatról van szó, hanem egy olyan személyes élő kapcsolatról, ami egyenesen egy barátság, amit az Isten folyamatosan nyújt az embernek, mindenkinek, bárhol, bármit is éljen meg, és újra kopogtat, és újra szól, és ahogy említettem már korábban is, csak arra vár, hogy mi is válaszoljunk. De az, hogy várni fog ránk, és keresni fog minket, az is bizonyos, és az az öröm, amivel be tudja tölteni szívünknek a legmélyebb űrjeit, sebeit, azt hiszem, azt semmi más nem tudja pótolni. Úgyhogy hálás szívvel gondolok arra, hogy Ferenc pápa nekünk Jézussal ezt a személyes kapcsolatot közvetítette egész élete folyamán.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az előző elhunyt katolikus egyházfő Ferenc pápa írásait, gondolatait, enciklikáit idéztük fel Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai Egerben szolgáló szerzetesével. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallhatják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Tegnap ünnepeltük a húsvét utáni harmadik vasárnapot, amelynek neve Jubiláte. A mai kalendárium szerint húsvét negyedik vasárnapjának nevezzük. Erre a napra komponálta Johann Sebastian Bach Weinen Klagen, Sorgen Zagen című 12. kantátáját. A művet először weimari szolgálati idején, 1714. április 22-én mutatták be, majd Lipcsében 1724. április 30-án. Salomon Franktól származó szövege így hangzik. A szinfónia után következő kórus, sírás és panaszkodás, aggódás, csüggedés, félelem és szükség, a keresztjének könnyes kenyere, mindazoké, akik Krisztus jelét hordozzák. Altrecitatívó, sok nyomorúságon át kell bemennünk Isten országába. Altária, kereszt és korona, harc és jutalom egymást követik. Minden órában éri a keresztjént kín és ellenséges támadás, de vigasztalást nyer Krisztus sebeiben. Basszus ária, Jézust követem, nem hagyom előtt soha, jós balsorsban, sem életben, sem halálban. Keresztjét átölelve áldom az értem szenvedőt. Én Krisztust követem, nem hagyom előtt soha. Tenorária, maradj hű, hisz mindenkin megenyhül nem sokára. Zápor után jöjj az áldás, és a felhők elvonulnak. Légy kitartó, ó, légy hű! Zárókorál, mit Isten tesz, mind jó nekem, és bölcs minden végzése. Ha ő vezérli életem, szívemben csend és béke. Ő az enyém. Gond, baj, ha ér, meg tud védeni engem. Hagyom, hogy ő vezessen. Az Amsterdam Barokk Orchestra and Choir-t Ton Koopman vezényli. Áldott hetet kívánok, viszont hallásra!
im Wohl und Ungemach.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgona művész egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciásuk.